A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros fő útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
A rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra volt a vasárnapi Sportreggel vendége, és műsorunkban nagy bejelentést tett. Szöke Viktória, Kovács Erika és Erdei Márk kérdezte.
Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt. És utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
És fantasztikusan csináltad.
Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
És tetszett?
Elégedett voltál?
Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy
nem,
nézzük.
Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, így az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
Igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
igen. Ez is a profizmus
része. Foglalkoztak vele.
Igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 évem van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a február végén a gondolataimban, hogy igen, vagy nem. És mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
Mert mi mindig erről beszélgettünk, igen, hogy talán ott...
Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
És az még nem is telt le?
Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését. Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni. minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült, nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 Sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint, tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és először a vállógrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami... el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben. És hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk, ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magába, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól, nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
De ő már csak előre tekint?
Igen.
És akkor ami ott kiírt, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
mondjuk
a döntőbe.
Igen.
Igen.
Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futam elindul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
Nem tölt össze a világ, ugye?
Nem.
És tudtál szívből önő, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorcsolyázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddard-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt 3 évben, mondjuk 3-4 évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai. Ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról érmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
Igen.
Hogyha kronológiailag nézzük.
Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
Igen.
Igen. Korcsolyázó.
Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abban a két helyben, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. Nem megy a futam.
Tényleg sikerül?
Hát ez tudatosan, igen.
A Peking utáni időszak?
Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé. Valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Egyéniben is, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő. És menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
De közben meg ember vagy érzésekkel.
Igen.
Szóval ez jó nehéz lehet.
Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni, esetleg ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
Petra naplót vezet.
Hát nagyon jó dolog.
Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel, nem, ugye, a visszavonulással.
Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából
meglepett. Vagy esetleg tényleg...
Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a közvetítő állásban.
Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor közvetlen a palánk mellett álltam. Az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam, tehát hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt, meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
Hát azért a jégen.
Igen. Ott más a perspektíva is?
Hát igen. A jégen, igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
motiváció.
Igen.
Tehát ez, igen. Nem nyugszik benned?
Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy mi,
sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hűvös.
Sőt, egészen szilveszteri.
Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
De ez már a görkorcsolyán is?
Hát,
már akkor még kicsi voltál.
Igen, de... akkor még kicsi voltam, akkor szerintem a versengés, az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszer, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
Korábban igen.
Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól le az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudod segíteni is, szóval, hogy...
Úgyhogy kell neked ez...
Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
És ez nagyon fontos.
Nekem igen.
Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
Szerintem volt már short track kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így
Szegeden.
Szegeden, versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor az a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
Nem tudom.
Ugye ott akkor Szabó Krisztián volt az edző.
Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
Jó szeme volt.
Igen.
Mondta, sajnos már nincs
köztünk.
Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágás biztos ruháját Petra?
Darás Pista Bársitól?
Nem.
A versenyzőt mondja.
Ja, a versenyzőt. Ja, versenyzőt. Hát Heidun Bernitől.
Nem, Huszár Erikától.
Huszár Erikától. Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
Még Lajtos Szandrára gondolta.
Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
És hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
Hát így magamhoz szólítottam.
És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
De ezekre még annyira nem emlékszel.
Az nem, Vancouver.
Vancouver van meg először?
Igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye, akkor nagyon nagyot ment.
Nagyon. Nemzeti hős.
És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolyázod.
Igen, 22 után.
Na, azért mondom, hogy elég sokáig volt a jégen. Igen.
És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
Kis csirke. Igen, kis csirke volt annó a becenevünk, így a sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először, menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. 2 évet jártam Szegeden gimnáziumba, és 2 évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél, és persze.
Persze.
Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyanját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor Heidun Berni volt, akinél aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azok a versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a négy évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a négy év az egy rendkívüli négy év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, hogy emlékszel vissza, mert mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
2017,
hát,
ugye?
Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó két körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó két körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, az ott hárman futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Szentzselé meg én.
De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortekben, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le...
Kemény, igen.
Már? Hát nélkül nem lehet szerintem,
hát muszáj. Hát jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy...
És mindegyikötök nagyon nőies,
ver meg.
De egyébként milyen érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kell lennem.
Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát ezért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet-e, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána három távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
Igen.
Hát 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
16, igen.
Fedje jótékony, tehát elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni. És a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Árral utca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. De csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul értem meg, szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott a nő, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
Igen, ez igen. Így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, a női sor az elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
Végtelenséget?
Igen. Meg aztán utána a várakozást, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani. Tehát, hogy mi játszódott le benned?
Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg így oda.
Igen, persze,
ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
Hát ez nem vezet sehova.
Fejlődnek, persze,
igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat. Hát, ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
És az érződik.
És az érződik a jégen. Főleg, amikor a fiúk korcsíznak rajta. És hát utána, amikor kihirdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk. Akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhába, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
hát
kérdéses
éppen,
volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
Csak ugye a short trackből kifolyólag, a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
Igen, igen.
Tehát,
igen.
Hogy nehéz lett.
Szerintem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
igen.
Nem?
Igen.
Hát én a lelátón.
De jó,
mondom, ezt így nagyon beképzelt életem. Tehát én tudom, bekérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Semmi nem írja fölül.
Én pedig...
De én nekem még mindig szürreális.
Igen. Vasárnapi sportreggelek se?
Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
Pjongcsang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. Covidos is voltál, pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. Mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
Igen, ez egy érdekes
olimpia volt.
4 év volt, aha. Meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
volt tűz, látod?
Igen. Tehát az akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
Tele eredményekkel.
Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor...
Ez nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya a kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
Amiben szintén bajnok lettél.
Igen.
Aztán utána ugorjunk Pekingre. Uh-huh. Ahol ugye úgy kezdődött az olimpia, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként
szintén történelmi eredmény.
Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut. Szóval, hogy ugye Konya Zsófit az érről lökték ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. Hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb, igen. Helyen, hogy nem tudták másképp, igen. Kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
Tehát a dobogó a fontos?
Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
Aha.
Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis negatív irányba. Az egy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval és nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy lány csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történhetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen a Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
Hát volt izgalom, igen, az biztos. Volt,
igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
Igen, nem? Igen, 1500 méteren ott kizártak.
Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az áldöntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az áldöntőbe, így ötten voltak az áldöntőbe, és tényleg nagyon-nagyon közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
Mi van azért pár
akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
Arany 2000-est.
Igen. Igen, szerintem az az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem
az
is szólt.
Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
Édesapám és a férjem volt ott, igen.
Na, mert ugye, hogy...
Ez még fantasztikusabb akkor is.
Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
mert, hogy
mi lesz a sorsa?
Hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorsnak köszönheti a férjét.
Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
Valahogy, vagy
a jég. Igen, a jég, összecsúsztunk.
Tehát, ugye nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak. Mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud.
Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
Mikor belegondolsz, amikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
Hát az újabb kihívások.
Igen.
És még egy nyelv?
Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
És hány nyelven beszélsz?
Magyar, német és angol.
De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
Tanul magyarul.
Wow,
tanítottak beszélni?
Nem én tanítom, tanárral tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
Csak nehéz dolga van valószínűleg.
Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
Azt elhiszem.
Igen.
Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul beszél
de
majd.
De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
Uh-huh. De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott igen. Ezzel a döntésével, de mosolygós.
És ez nagyon jó.
Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig... gondolt döntés
igen.
Volt.
Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezzel a sporttól elbúcsúzok.
Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még között, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. I didn't know.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorunk véget ért. Szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Jámbor Tamás, Jó András, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
Schön Szabolcs nélkül ma megkezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
Azért nekem volt egy kis szünetem, igazából két hét szünetet kaptam, május 2-án befejeztük a bajnokságot, úgyhogy volt benne egy pici nyaralás, de így a nyaralás felénél így elkezdtem érezni, hogy azért hiányzik megint a foci, úgyhogy úgy jöttem a válogatottba, mint mindig, csak egy kicsit még éhesebben, hiszen hiányzott a foci nagyon. Viszonylag, hogyha az összképet nézem, akkor egy jó szezon tudhatok magam mögött, de tudok ettől jobbat is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül elégedett a saját teljesítményemmel, főleg amit a Blackburnben nyújtottam, de bízok benne, hogy ezen tudok majd javítani a jövőben. Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy biztos szeretnénk majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéké a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert. Az Alaegerszeg középpályása is nyilatkozott.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni, de a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupadöntőt játszhatunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Én mondom először, ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba. Szóval igazából ennyi az én részemről.
A következő idényben már nem Fizliga lesz az NB1 neve, azt követően, hogy megszűnik a fiz.hu. Hivatalos honlapján közölte az NB1-es bajnokságot megnyerő Győri Eto FC, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. Borbély Balázsról és a következő idén keretéről is beszélt a labdarúgó NBA-ben szereplő Eto FC operatív igazgatója a Nemzeti Sportrádióban. Havas Mátét Cseszregi Balázs kérdezte.
keresője már az Eto Borbély Balázs utódját, hiszen azt hallottuk, leolvastuk, hogy akár a mai napon is bejelentheti, és ma kedden beszélgetünk a Ferencváros Borbély Balázs érkezését.
Hát szerintem klasszikus Götzsök szó szerint 2027-ig szerződése van, úgyhogy...
Pont.
Igen.
Nyilván az ő sorsa egyfajta biztosíték is lehet a klubnak, hiszen gondolom ő az, aki meghatározta azt, hogy hogyan épüljön fel a jövő évi keret.
Nyugalom van a klubnál, most az első csapat és a stáb és a körülöttük lévő emberek a megérdemelt pihenésüket töltik, mert nagyon korán kezdenek, tehát június elején már munkába állnak. A keret meghatározása az mindig is egy csapatmunka, úgy, hogy a pályán is. Megvan a sportfejlesztésért felelős szakember, megvan a sportigazgató, megvan a stáb, megvan egy scouting, tehát ez egy folyamat része, úgyhogy mindenki kiveszi belőle a részét, és ennek hatására volt kialakítva eddig is a keret, meg ezután is így lesz.
Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor tulajdonképpen bőven, majdnem azt mondanom, hogy bőven volt ideje az Etónak kialakítani a keretét, hát most azért ez nem egészen így néz ki, hiszen a BL selejtező az már július 7-én, 8-án kezdődik.
Igen, június elején sorsolás. Ugye beosztanak, hogy első, második kör, de nyilván valószínűleg első kör, és akkor július 7-e körül elkezdjük ezt a folyamatot. Nyilván nincs sok idő, tavaly sem volt sokkal több, nyilván ott 14 nappal több idő volt, mert a második körbe mentünk be ebbe a történetbe, ugyanakkor azt nagy kulisszatitkot nem árulok el, ahogy általában az eddig, hogyha bármilyen olyan történet adódott feltételekbe, ki versenykírásba változott, mi általában föl voltunk rá készülve, illetve bármi olyan dolog történik, mi az előnyöket próbáljuk benne meghatározni, illetve azokra fókuszálunk, nem pedig, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem a keret rendben lesz.
Lehet-e nagy felfordulás ebben a keretben, hiszen akár a légiósokra, gondolok itt elsősorban Bembolyra, nyilván Stefújra, akár a saját nevelési játékosokra, Vitálisra, Tóth Rajmundra már lehet hallani, hogy érkeznek ajánlatok.
Igen, a mai világban a pletykák azok elég gyorsan terjednek. Én azt gondolom, hogy ha a keretértéket nézzük a bajnokság elejéhez képest, akkor a 10-11 millió euróról most 14-15 milliós eurós a keretünk a Transfermarkt szerint. Szubjektíven szerintem többet ér a keret. Ettől függetlenül természetesen van, akinek van szerződése, azt is látjuk, hogy van érdeklődés is, de én úgy gondolom, hogy szokták volt mondani, akkor kell átmenni idő, hogyha odaértünk. Egyelőre én azt gondolom, hogy készülünk rá, illetve azokat, akik az elején említettem, szakembergárda, az pontosan tudja azt, hogy ki az, aki esetleg potenciálisan távozhat, és abban 100%-ig biztos vagyok, sőt, kifejezetten azt is tudom, hogy minden pótlási tervel rendelkeznek, mert még egyszer mondom, nem tegnap kezdtek ezzel foglalkozni.
Ráadásul ugye, amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor jött be nagyjából, akkor még az MLS fiatal szabályáról tudtunk beszélgetni, aztán nem sokkal, hát majdnem egy hónappal később, de érkezett az NSMB-nek a fiatal szabálya, és úgy tűnik, és akkor is azt mondtad, hogy ebből az Eto jól jöhet ki, és nagyon úgy tűnik, hogy ebből az Eto jól jött ki.
Így is álltunk hozzá, tehát nem mondom, hogy abban a pillanatban, amikor kimondták a számot, nem mondtuk azt, hogy hú, egy kicsit ez egy magas szám, de ez a 7000 perc, ugyanakkor átgondolva hittük, és tudtuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezeket a percek, ezt a percet tudjuk teljesíteni úgy, hogy a csapat eredményességét döntően nem fogja befolyásolni, és alapból is én azt gondolom, hogy az Eto filozófiája egyértelmű, tehát egy fiatalabb játékos átlag életkorra rendelkező keretünk van, konkrétan a második legfiatalabb volt a bajnokságban, ezzel a klubnak is van célja, a játékosoknak is van célja, és ezáltal tud teljesülni az, hogy tudjuk ezeket a perceket, tudtuk ezeket a perceket is biztosítani, és nem mehetünk el szó nélkül, hogy nyilván van egy akadémia, és ha van egy akadémiája egy csapatnak, akkor nyilván butaság nem arra építeni, és nem azokra a játékosokra építeni, és azt gondolom, hogy ez az év is bebizonyította azt, hogy a Fehér Miklós labdarúgó akadémiába komoly értékteremtés folyik, mert azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a Vitális Milán 10 éves kora óta játékosunk, a Tóth Rajmék 11-12 éves, jöttek be Újfalú Winkler Laciék is, Huszár Marciék is, Bánáti Kevének, Bíró Barniék. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékosok nem egy vagy két éve kerültek a klubhoz, hanem egy folyamat részeként jöttek ki, és azt hiszem, meg tudom is, hogy ez bizonyítja legjobban az, hogy az akadémiára ilyen szempontból lehet építeni.
Hát lehet azt mondani nyugodtan, hogy az idei fiatal szabályosok, plusz Tóth Rajmi, aki mondjuk fél fiatal szabályos volt, nem azért játszott, mert fiatal szabályos volt.
Nem, a Tóth Rajmi esete szerintem a legjobb példa arra, ugye itt a két szabályzónál mindig volt egy vita, és ugye az NSMI úgymond 2004-es játékpercet még engedett limitáltan, az MLS egyértelműen a 2005-ösök mellé tette le a voksát, én mindig abban hiszek, hogy egy korosztálynak két évet kell adni. az 66 bajnoki mérkőzést jelent. Aki 66 bajnoki mérkőzés alatt nem tudja a helyét stabilizálni, annak Isten igazából szerintem nincs is meg az a potenciál benne, vagy az a teljesítmény, hogy bent tudjon ragadni. Viszont 33 meg nagyon kevés. A Rajmi nem azért játszott, mert 2004-es volt, és kellett a 2004-es perc az NSM-be, hogy nyilván ő a teljesítménye miatt játszott, ugyanakkor, ha belegondolunk, ha csak MLS szabály van, akkor ő már úgymond nem fiatal szabályos, vagy nem támogatott szabály, bárhogy nevezzük, nem szeretem ezeket a szavakat, viszont a nap végén meg egy felnőtt válogatott meghívót kapott, akkor fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne mindenhol ezt a két évet, úgymond ezt az két átmeneti évet megengedni, és valamilyen úton, módon ezt dotálni, ezt a két dolgot. Ha lehetne, nyilván szerintem még inkább stabilizálni tudják a helyüket ezek a játékosok, és hogyha életkort veszük alapul, akkor ennek a második év végére érhetnek oda, hogy akár ha kinövik a magyar bajnokságot, akkor nemzetközi téren értékesíthetőek lesznek, de még nem csúsznak ki abból a korból, hogy akár több lépcsőfokkal eljussanak akár a top 8, top 5-ös bajnokságig.
Az Eto FC Győr operatív igazgatóját Havas Mátét Cseszregi Balázs kérdezte. Megfelelő erősítésekkel a 6-tól 10. hely reális lehet a labdarúgó NB1 következő idényében, nyilatkozta Erős Gábor, az élvonalba feljutott Vasas vezetőedzője az M4 Sportnak. Ebből az interjúból hallhatnak egy rövid részletet.
Arról van egyébként már elképzelés, hogy mely részeit kell, mert említette, hogy nem a teljes csapatot kell kicserélni természetesen, már csak azért sem, mert ezek a játékosok harcolták ki az NB1-es feljutást, megérdemlik a szereplést, hogy játékpercekhez jussanak. Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és hogy milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de ahogy mondtam, abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
Szinte napra pontosan két hónap múlva fog indulni az NB1-nek a következő szezonja. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal vág neki a Vasas ennek az új idejének? 3 év után ismét az első osztályban ön mit vár el a játékosoktól az új szezonra?
Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen ha jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzott játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogyha ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
Girmót, Monor és Nagykanizsa cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó NB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. 12 légióst hívott be a júniusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női labdarúgó válogatott keretébe Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyarok 4 mérkőzést követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoportjuk első helyén állnak. A folytatásban jövő pénteken a csoport második Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a nemzeti csapat, 4 nappal később pedig Andorrát fogadja az Ilovszki Rudolf stadionban.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Majoros Gergely a Nemzeti Sportnak értékelt, a magyarok szövetségi kapitányát Kajzer Tamás kérdezte.
Hogy élted meg ezt a mai meccset a kispadról?
Nehezen. Mivel már itt tehetetlenek voltunk, azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorosá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat, de 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
Hát én azt hiszem, hogy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk, de mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadóval szerintem mindkét évben meggyőző teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének, de arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
És mi a legfontosabb, amit magaddal viszel erről a VB-ről, vagy amit ez a válogatott magával visz erről a VB-ről?
Hát vannak taktikai apróságok, amin érdemes elgondolkodni, hogy hogyan javítsuk, hogyan csináljuk másképp. Általában nekünk két dologra kell gondolni, az egyik az, hogy hogyan tudunk hatékonyak maradni ezen a szinten, a másik pedig az, hogy hogyan tudunk valamennyi energiát spórolni, hogyan tudjuk úgy állítani a játékunkat, hogy egy picivel több energiánk maradjon, tehát ugyanazt elérjük kevesebb befektetéssel annak érdekében, hogy más területre több maradjon. Ezen dolgozni fogunk a nyár folyamán mindenképpen, de mondom, alapvetően azt gondolom, hogy sokkal előrébb járunk, mint tavaly ilyenkor.
És magadban hova teszed ezt a VB szereplést?
Én nem nagyon szeretek így nagyon elkalandozni abból, ami a realitás. Azt hiszem, hogy a brit meccs az mindenkinek óriási élmény volt. Valamelyest az Egyesült Államok elleni mérkőzés is, úgyhogy ezek kapcsán ez a világbajnokság is természetesen a szívünkben marad, mert elértük azt a célt, ami a magyar jégkorong sport szempontjából szerintem kulcsfontosságú. Bennmaradtunk, újra készültünk egy átcsoportos VB-re, ami mindenkinek óriási kihívás, szakmai stábnak, nekünk mint szervezet, és természetesen minden játékosnak.
A finn élvonalban légióskodó 17 éves magyar válogatott jégkorongozó Szongott Domán is adott interjút az NSO TV-nek.
Bőven kevesebb, mint egy napotok volt a kőkemény amerikaiak elleni meccshez képest. Ennek volt köszönhető talán a vártnál nagyobb arányú vereség, vagy hogy láttad?
Nem, szerintem ezt meg kell oldanunk, profi játékosok vagyunk, van ilyen, hogy nem telik el teljes 24 óra másik bedobásig. Azt gondolom, hogy szerintem a kiállítások miatt volt ez ekkora. 5-5-ben maradtunk volna, szerintem egy jó meccset tudtuk volna játszani.
És milyen volt neked ez a VB? Ugye még csak most leszel 18, megvan az első alcsoportos gólod, másodszor maradtál benne az alcsoportban, milyen élményekkel mész haza?
Nyilván jó, legfőbb élmény vagy tapasztalat szerintem az, hogy hova kell fejlődni még és mennyit, szerintem ez a legfontosabb nekem, hogy felmérni, de azt gondolom, hogy igen, jó volt, hogy tudtam lőni egy gólt, nagyon fontos meccsen, igazából az volt a legfontosabb nekünk, de nyilván van még hova, és nem vagyok teljes mértékben elégedett.
Azért 16-17 évesen lejátszani egy év alatt 14 ilyen mérkőzést, ebből lehet fejlődni, nem?
Igen, tényleg, és nem is csak az, hogy jégen, hanem látom szárazon is milyen profik egy kondiba, akár NHL sztárok, szóval szerintem ez a lényeg.
A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. A mai játéknapon a másik csoportban a svédek jutottak negyeddöntőbe, miután 4-2-re legyőzték Szlovákiát. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztosra, hogy a rivális vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1-B zárása előtt. Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a következő idénytől a Győr vezetőedzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a Szegedi Klub bejelentette, hogy Kárpáti marad, és az akadémia irányítása mellett az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti.
Sportvilág.
Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt tenisz bajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
Ezt nem feltétlenül jelenteném ki, ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek. Mind a pályán kívül csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzést fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális.
Aludtál már 2 a vasárnapi mérkőzésre, és gondolom, hogy beszélgettetek Romival is róla, meg az egész csapattal. Elintéztétek azzal, hogy hát volt ez a hátráltató körülmény, vagy voltak egyéb tanulságok?
Beszéltünk a mérkőzésről, belementünk valamilyen szinten a részletekbe, viszont ezeket nem feltétlenül akarnám részletezni abból a szempontból, hogy azért elég nagy százalékot tennék arra, hogy ugye főként azért játszottam elég rosszul, mert volt ez a betegség az előző héten, és kevesebb edzés volt bennem. Nem mindig csak emögé akarnék bújni, tehát nem akarom, hogy ez így tűnjön az embereknek, de azt gondolom, hogy ez most eléggé közre játszott ebben a mérkőzésben, meg a vereségben. Levontuk azokat a dolgokat, amiket le kell vonni egy mérkőzés után. Próbálunk majd rajta változtatni, azért ezt nem mostantól kezdjük el, hanem már elkezdtük. Igen, tudjuk, hogy sok ki nem kényszerített hibán volt, nem volt jó a szerva százalék, stb. De ettől függetlenül nem mondhatom azt, hogy csak azért buktam el a mérkőzést, mert beteg lettem volna, hanem azért ezek a dolgok, amiket például felsoroltam, ezek bőven ott vannak és látszódnak a statisztikában. Szerintem ez nagyon egyéni dolog, valakinek ilyen a szervezete, olyan az állóképessége, az immunrendszere teljesen más. Rengeteget utazunk, nagy terhelésnek vagyunk kitéve, sok az időjárás változás, időeltolódások vannak, más klíma, más emberek, más kultúra. Valaki szerintem sokkal jobban alkalmazkodik ezekhez a dolgokhoz, valaki kicsit kevésbé. Nálam is ez változó, vannak jobb időszakok, amikor mindenen átmegyek, és semmilyen problémám nincs. Voltak időszakok, amikor szinte minden hónapban volt egy vagy két betegségem. Most szerintem az elmúlt 2 évben azért az jóval kevesebb szerencsére. Most viszont ebben az évben megfigyelhető, hogy igen, februárban, amikor Dohában voltam, akkor volt egy betegségem, meg most itt Roland Garros előtt is volt egy, amit még valamilyen szinten húzok magammal. Remélem, hogy ezt minden hamarabb le tudom küzdeni. De igen, ahogy te is mondtad, nagyon sok vitamint, táplálékkiegészítőt szedünk, a nagy terhelés is rájátszik arra, hogy picit gyengébbek vagyunk. Úgyhogy szerintem ez teljesen egyéni dolog, hogy kinek mikor jönnek ki betegségek, de mindenkinek vannak problémái, akár fizikális, akár egészségügyi. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső sallagos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog. De próbálom azt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy az mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a Fülön. Fülön bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a Fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres füves szezon tudnék produkálni. De hogyha van egy kicsi szerencsém, és egy jó sorsolás, és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott 64 közé. A kajakos Balogh Gergely és a kenus Hodován Dávid is indulhat a portugáliai Európa-bajnokságon. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint férfi kajak egyes 200 méteren szétlövést, kenu egyes 200 méteren pedig pótválogatót rendeztek a holttiszán. Előbbi számban Balogh, utóbbiban pedig Hodován örülhetett. Így őket jelölik a szövetségi kapitányok a kontinens viadalra utazó csapatba. Cicslavics Dávid válogatott röplabdázó távozott a Kazincbarcikától és a Csejél vonalba igazolt. A magyar női röplabda válogatott Ciprus, Luxemburg és Ausztria után Horvátországot is legyőzte a ranglista pontszerző Maribori Mevza tornán. Torna győzelmével női válogatottunk fontos lépést tett a nyár egyik legfontosabb célkitűzése, a 2027-es világbajnoki kvalifikáció felé. A tornát követően a Lengyelországban légióskodó Bozóki Szedmák Réka Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
Német Anetta, aki azért húzónév szintén melletted a válogatottban, most még kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti, mert azért ez elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül. Úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán. És szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb, 32-30-ra megnyert negyedik játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az 5. játszmában sikerült feltenni az írja pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk, az első szedben nem voltunk olyan élesek, de szerencsére meg tudtunk újulni, itt pont kiemelném a fiatalokat is, akik nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, amikor kellett. És igazából, ahogy mondod, ott a 32-30-as játszmát ugyan sajnos elvesztettük, de ott is több mérkőzéslabdánk volt, és bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ugyanaz a szett nem lett meg, de bíztam a csapatban, és teljes mértékben olyan szellemiséggel álltunk fel az 5. játszmára, hogy itt ma nem lehet más győztes, csak mi.
Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merült fel benned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a 4. játszmát mérkőzéslabdákról is, hogy nem lehet gond az 5. játszma megnyerés, aztán 14-10-nél egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni, és szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig, igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mutatkozik.